Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 315. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Március közepe óta zajlik aktuális túlélési gyakorlatunk. Ez alkalommal is önökhöz fordulunk, hogy közösen biztosíthassuk a rádió fennmaradását. Ha van rá módjuk, és szeretnék továbbra is meghallgatni, illetve megnézni kedvenc műsoraikat, akkor kérjük támogassák a Klubrádiót. Hogy ezt miként tehetik meg, arról bővebb felvilágosítást találnak a klubradio.hu oldalon, a közösségi média felületeinken, illetve a YouTube csatornánkon. Előre is köszönjük. És most jöjjön a mai téma, amelyet pontosan ott folytatunk, ahol az előző héten abba hagytuk. Ez azért gondolom nem volt egy meglepő fordulat azoknak, akik rendszeresen hallgatják a Galaxis kalauzt. Akik még nem, azoknak ajánlom a honlapunkat ismét, hiszen ott korábbi adásainkat is megtalálják. Az előző héten ott fejeztük be, pontosabban iktattunk be egy hétnyi szünetet, ha úgy jobb, akkor hatásszünetet, a Szalai Miklóssal készült interjú közepén, hogy épp tisztáztuk, egy technológiai forradalom kellős közepén vagyunk, amely nyilván válságokkal is jár a művészetre nézve. Arról beszéltünk, hogy részben a szemléletmód határozhatja meg a mű mélységét, így ha minél analitikusabban vizsgálunk egy alkotást, minél több kapcsolatot vélünk felfedezni közte és más a világban megtalálható jelenségek között, akkor talán okosabbak leszünk, mint maga a mű. De mielőtt még megfejtjük saját magunkat, érdemes feltételezni az alkotóról is, hogy hasonlóan hiperaktív módon közelít a saját elképzeléséhez, és ennek mentén születik meg egy információkkal és érzésekkel többszörösen rétegzett kollekció. Szalai Miklós grafikussal, egyetemi docenssel, a Pécsi Tudományegyetem intermédia szakoktatójával most folytatjuk a beszélgetést.
Első megálló.
Van egy többfelé ágazó asszociáció. Tegyük föl mondjuk egy művésznek a kiállítása, aminek oka van, hogy az egy tárlat, hogy az összetartozik. Tehát, hogyha mondjuk egy
Giacometti
tárlatot látsz, és akkor azt mondod, hogy jó, de ez már negyedik olyan elnyújtott pálcika emberke, így a miért van? És közben meg feltehetően neki az adott gondolaton belüli gondolatban éppen benne volt, és egész egyszerűen az egyik művet hívta elő, a másikat, és a befogadónak ahhoz, hogy valamennyire feldolgozható legyen, legalább ilyen összetetten kell gondolkoznia, tehát valójában a mostani generáció, mondjuk a 300 évvel ezelőttihez képest, nemhogy szándéka van a befogadásra vagy az elfogadásra, hanem ilyen szempontból, hogy képessége, hogy összetettebben gondolkozik, és többet vár el, mert megszokta, hogy többet kap. Ahogy minden művészeti ágban azt látjuk, hogy ami egyszerre rögtön direktbe befogadható, azt azzal a lendülettel felejted el, és nem is érdekel igazából, mert nincs vele munkád, de persze túl sokat sem akar dolgozni az ember. Szerintem valamiféle magyarázatot kap az, hogy a tárlaton belül miért vannak a kapcsolatok az egyes művek között, de sokkal inkább értjük meg most, mint hogyha 300 évvel ezelőtt Giacometti kirakja a szobrait, akkor valószínűleg azt mondták volna, hogy mit szórakozol, itt menjél már haza.
Hát igen, nyilván a régi világképnél ott az volt, hogy egy csomó mindenre nem nagyon kérdeztek rá, mert nem nagyon lehetett rá kérdezni, mert hogy voltak azok az intézmények, egyház vagy bármi, akik ezzel foglalkoztak, és mondjuk pont a mesztelenségnél ugye a mitológiához folyamodtak, tehát hogy hát most egy Jupiter és Ióról van szó, és nem pusztán csak egy ilyen
a szomszédaim.
Igen. Érted, ugye, ez Jupiter és Io, és hát egyébként egy tök érdekes kihívásnak találom azt, amikor valaki elmennek múzeumba, és megpróbálják egymást, mondjuk egy szerelmes pár megpróbálja egymást megkeresni festményeken, hogy na, fia, így néztél volna ki 300 évvel ezelőtt. Ilyen ronda voltam, na hát. És ez tök izgalmas, hogy hát akkor is ugyanúgy, tehát ugyanolyan szexi csávok és csajok voltak. Most az van, hogy sokkal többfajta a kontextus, meg ha egy érdekes brazil művész, vagy egy venezuelai grafikus valamit csinál, akkor azt 10 éven belül nagyon sokan meg fogják tudni, hogyha az igazán jó. Aha. És ilyen 1600-ban nem nagyon történhetett, tehát hogy ahhoz kellett volna, nem tudom, 50 év, vagy nagyon sok idő, hogy egy ilyen távoli valakiről bármit megtudjanak, de hát, hogy nem is volt annak lehetősége, hogy abban a médiumban kommunikáljon, mert ő éppen szerencsétlen mondjuk rabszolga volt, vagy nem is érdekelte, nem is volt ilyen kérdése, stb. Tehát most ez a gyorsaság-lassúság az az, ami szerintem mindent felborít. De hogy valaki ezt így látja, akkor nem, azért annyira nem kell kétségbe esni. És a másik az, hogy tehát Giacometti szerintem 1700-ban is megtalálta volna a számítását. Akkor azt mondja, hogy jó,
ja, nem pálcsika ember. Akkor nem ilyet hanem, készít.
Aha. Nem ilyet, hanem más miért, de ugyanúgy valami forradalmian izgalmas lett volna.
Valószínűleg nem is tudott volna ilyet, hiszen őt is maga a saját élete és a környezete és a világ volt az, ami akár megihlette, vagy gondolatokat ébresztett benne, és azok a körülmények nem feltétlenül ébresztették volna azokat a gondolatokat, amelyek ezeket a műveket létrehozták.
Hát igen, de hogy valamilyen probléma ott is keletkezett volna, és akkor ő ugyanúgy furcsán reagált volna rá, mert a agyában volt egy plugin. Nem tudom, ez már aztán tényleg egy elég bonyolult mondat. Tehát az egykori Giacometti agyában levő plugin.
Igen, de szerintem ez gyönyörű. És igen. Én azt gondolom, hogy az a szép az egészben, hogy szerintem ezt értik az emberek. És lehet, hogy 50 éve nem értették volna, és nem csak azért, mert a plugin nem volt benne az aktív szókincsükben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez értető, viszont említetted ezt, hogy mondjuk együtt elmennek a párok mondjuk egy kiállítás, és akkor nézik, hogy én ki lettem valami, lettem van, és tudod, van egy csomó, nagyon sokszor csinálnak ilyen képösszeállításokat, hogy egy XY nézi a képet, és tulajdonképpen színeiben, a formájában akármi, ugyanúgy néz ki, mint a kép. Vagy ugyanazt a hangulatot kelti, vagy tényleg. És hogy ez egy kicsit az, mint amit az interjú előtt említettél nekem, az a bizonyos lefestett zászló. Mert hogy amiről beszéltünk, hogy valaki még szemeteket gyűjtöget, ez egy dolog. Én egyébként abszolút ez vagyok. Tehát én így találok az utcán valamit, simán összeszedem. De hogy ez az érdekes a kérdésben, hogy akkor hova tartozik például az általad, mondom, interjún kívül említett lefestett zászló. És hogy egyáltalán művészete az, igen, és hogy ezzel most mit kezdjünk?
Ez a köztes zóna. Most éppen ha jól emlékszem, akkor Jasper Jonesnak a lefestett zászlóról van szó, de igazából
igen, igen.
Nagyon sok ilyen lefestett zászló van, tehát hogy van barokkói lefestett zászló, meg mindenféle, tehát hogy zászló, mint festmény. És ugye akkor, ha azt mondjuk, hogy a zászló az festmény, akkor egyszerre két embernek van igaza, mert azoknak is, akik azt mondják, hogy ez egy szimbólum, a másik meg azt mondja, hogy ez egy műalkotás. És azért nem, az nem ugyanaz, tehát hogy a szimbólum valamiben működő dolog, a műalkotás, az pedig egy objektum. Tehát, hogy a műalkotás az a vászon, amit így idébb lehet vinni, meg van egy kikiáltási hára, vagy nem tudom, valamilyen. A zászló az meg ugye a hazafias érzelmeknek a összegzője. És ha valaki ezt teszi, Jasper Jones kodik, akkor tulajdonképpen az van, hogy valamivel úgy tűnik, hogy visszaél, tehát van egy ilyen kifejezés, hogy exploiting, tehát valamit kihasználok. Utólag ragasztok jelentést dolgokra. Ebben van egy kis negatív. De abban, hogyha csak azt mondom, hogy ez egy eltérítettség, van, aki úgy mondja, hogy ez egy felbomlasztottság. Én inkább azért használom az eltérítettséget, mert hogy ez nem negatív. Tehát, hogy festő vagyok, most... Ez jött nekem. Én most zászlót festek. És direkt csinálom persze, hogy valaki úgy látja, hogy zászló, valaki úgy látja, hogy festmény, de hogy ebben az eltérítettségben van benne most nagyon sok minden. Tehát, hogy amit művészetnek mondunk, vagy amikor művészetről beszélünk, problémázgatunk ezen, akkor az nagyon nagy részt ilyen eltérítettségekkel kapcsolatos. És nem olyan, hogy elmész valakinek a kiállítására, és akkor végignézed a mostani életművét, vagy a mostani nem tudom milyen koncepcióját, vagy képsorozatát, és ezt a műfajon belül meg akarod érteni, hanem állandóan ez megy, ez, hogy ez honnan térítette, hova, és hogy ki inspirálta, és miért nem abban a műfajban van, amiben lehetne gondolni. És ez a köztes lét.
Beszélünk az úgynevezett alkalmazott művészetről, amivel konkrétan nem tudok mit kezdeni. Tehát amikor felkérnek egyébként tehetséges embereket, mondjuk kortárs művészeket, egy üdítő márka, hogy akkor a most nyáron kiadott special editionbe legyen egy-egy kép tőle, vagy kis motívum, vagy ikon, vagy akármi. De onnantól kezdve, hogy rákerült a palacoknak az oldalára, és az illető ezért pénzt kapott, akkor valamiért azt gondoljuk, hogy hát ezt nem csak úgy találtam az utcán, hát ezt futószalag mellett nyomtatták rá, nem érdekel, hogy ő egyszer ezt megrajzolta hozzá, és nem gondolunk bele, hogy muszáj volt, hogy pénzért dolgozzon. Leonardo is fessel a nem tudom kinek a feleségét, akkor levestette, tehát hogy ez pénzből él az ember, tehát hogy csak akkor kezd el művészetnek számítani, mert megint a szándékot vizsgáljuk, hogyha leszedem a csomagolását ezeknek a PET palackoknak, kivágdosom róla az XY híres kortárs művésznek a képeit, és én abból készítek valamit? Önmagukban már nem tekinthetem őket művészeti alkotásnak?
Ez egy ilyen érdekes kérdés, mert hogy ugye olyan, hogyha az egyik rossz válaszra is lehetne várni, meg a másik rossz válaszra is, mert hogy nem létezik úgy igazán jó válasz. Tehát, hogy itt igazából a művészetnek az idézetéről van szó. Tehát, hogy az eredeti, az voltaképpen elbeszett, illetve az eredeti, az egy ilyen vándorló jelentésű dolog. Megpróbálom ezt megmagyarázni, tehát, hogy a híres sörgyár felkér egy adag művészt, hogy ilyen special edition label, nem tudom miket csináljon, és akkor mindenki a maga szájíze szerint csinál ilyen elvetemült, különleges, furcsa, nem tudom, címkéket. És tulajdonképpen most akkor, tehát ugye elsorolom, az az eredeti, amit a művész kitalált, és az ő szoftverén ott van, mit tudom én, egy vektoros fájlban, és az az ő eredetije, de most tényleg, vagy az az eredeti, ami a nyomdába le lett adva, fájl, és ott, ahol már jóvá van hagyva, stb. Vagy az, amikor ki lett nyomtatva, nem tudom én, 1000 példányban. Vagy az, amikor már ez rajta van az üvegen, és te pedig ezt megittad, és a polcra raktad, és azt mondtad, hogy ez a műalkotás. De ez most legalább négy, vagy akár még lehetne több is, több ilyen lehetőség.
Mert ha összegyűjtöd az összeset, mert 5 darab volt mondjuk, és az akkor külön, az maga az alkotás.
Igen, most ilyenkor mindig az van, hogy a művész szignálja, stb., de hát ezek a szignálásuk is olyanok, hogy igazából egyre kevésbé, tehát egyre inkább más eszközök, más hordozók vannak. Tehát, hogy már ez a szignálás sincsen feltétlenül. Tehát, hogy most egy nagy káosz van. De ne esünk kétségbe. Illetve a másik, ami, hát hogy visszatérjek az eredeti gondolatcsapáshoz, hogy mindent racionalizálni akarunk. Tehát ugye vannak mindenféle tudományos weboldalak, ahol folyton azokat a híreket olvasgathatjuk, hogy a mionokat is sikerült félbevágni, és abban vannak a kis, nem tudom, prionok, és abban meg a kis, nem tudom, és ez csodálatos, és hogy a nem tudom milyen anyag okozza benned azt, hogy így és így viselkedsz, és akkor ez tök jó, mert nem tudom, a tömegmészárlás ...nak a, nem tudom én,
elkövetőjét. A gényét, ezt ki tudják belőle.
Igen, de hogy, hát igen, mert ez az anyag, ez felszaporodott a szervezetében, nem csoda. Hát igen, tehát, hogy mindennek van tudományos megközelítés, és mostanképpen ez, ahogyan beszélgetünk, ez is olyan, hogy ha én jól képzelem, akkor én nem ilyen mitológiai meséket mondok, hanem próbálok mindennek egy hátterét, egy okokozati rendszerét, vagy valamiért felderíteni. És ez az, amitől én is tulajdonképpen a racionális oldalon állok. Tehát, hogy én mondom azt, hogy megyünk egyenesen a megfejtés felé, ahol különböző, hát ilyen prekoncepcióink vannak, oldalsó utcákba betérünk, onnan visszajövünk, és megyünk tovább. Ez azt jelenti, hogy én tudom, hogy legbelül én is egy racionális lény vagyok. Tehát nem az lesz, hogy így megvilágosodom egyszer, csak hogy ó, és akkor így megjelenik mint egy ilyen szent grál így a levegőben a megfejtés, hanem hogy ez, tehát, hogy ez is dedukció, legfeljebb nem lehet számokhoz hozzá rendelni, vagy hozzá kötni.
Hogyha meg akarom fejteni, és néha úgy érzem, hogy nem megfejtettem, hanem csak úgy megérkezett hozzám az, hogy a tudatalattim esetleg megfejtett valamit belőle, tehát hogy azért továbbra is meg tudjuk élni a művészetnek a misztikumát. Tehát, hogy az érték, az ereje, az nem fog elveszni, mert a befogadás, nem tudom, metódusa, vagy mondjuk az, ahogy hat ránk, az most is olyan lesz, mint 500 éve. És teljesen mindegy, hogy kinek mi tetszik, az, ami tetszik, az ugyanolyan hatással lesz rá.
Gondolom, ismered ezt, hogy a Gutenberg galaxis haldoklik, de azt senki nem mondta, akkor, amikor elkezdték ezt mondani, azt nem mondta senki, hogy ez 70 évig fog haldokolni. Mire végre meghal, de lehet, hogy nem is hal meg, vagy lehet, hogy 100 évig fog, most ezt azért jó lett volna az elején, hogyha valaki...
Tisztázni.
Igen. Tehát, hogy jó, haldoklik, de most akkor hogyan hal meg végre, vagy mi van. Tehát, hogy most a tanítványaimmal elmentünk egy könyvtárba, ahol csupa ilyen 1680-as, nem tudom, kiadású régi könyvet nézegettünk, és mindenki elhűlt, elhalt, hogy hát ezek milyen gyönyörűek. És tehát, hogy mindenki érezte, hogy ez egy műfaj, és ez csodálatos, hogy ez itt van. És van színház most is, könyvkiadás, egy könyv az azért mégiscsak meg van szerkesztve, nincsenek benne annyira helyesírási hibák, az egy letett gondolat, az lehet, hogy valamennyire azért mégiscsak időtálló, és a blogbejegyzések kevésbé időtállók, és akkor vannak olyan műfajok, amik meg itt tényleg ilyen napi fogyasztásra vannak számva. És ezek ilyen sebességkülönbségek, tehát vannak a nagy lassú, meg a kicsi gyors műfajok. És ez így a jó, hát minden rendben van.
Még egy mondat erejéig arra, hogy a Gutenberg, hogy haldoklik, ugye hát van egy mondás, hogy én nem haldoklom, én így élek. Tehát, hogy lehet, hogy Gutenberg galaxisra ez az igaz. Tehát, hogy most lehet, hogy fel fog értékelődni a különböző esztétáknak és művészetteoretikusoknak a nem tudom, értéke, mert valakire akkor is akarunk hagyatkozni, hiszen azért is találtuk ki annó a műfajokat is, mert akkor vagyunk megnyugodva, hogyha valamiért valaki láttamozta a mi véleményünket, és biztosak lehetünk abban, hogy nem vagyunk totál tévúton. És éppen ezért ugye felmerülnek azok a dolgok, hogy ami egyébként minden esetben a popkultúra része, vagy része volt, legyen az mondjuk egy ma már kultikussá vált cipő. Nem mondunk márkákat, de hát látjuk, hogy valaki egészen rá van így állva, hogy de hát látod, hogy ott, hát 85-ben piros színű volt rajta a pipa, és ez egy óriási dolog volt, mert
arra... Egy híres kosárlabdázóról van szó talán, nem?
Hát, és például, igen, még az is lehet, hogy róla van szó, igen? Igen. Vagy pedig maga az a tény, hogy itt van, és ezt kimondhatjuk Walt Disney Mickey Egere, konkrétan lejárt az az időtáv, hogy már nem jogdíjas. Tehát szabadon felhasználható Mickey Egernek egy bizonyos változata, ami nem tudom, hogy ezáltal, és mindenki innentől kezdve jogtisztán nyomtatja a pólójára, a táskájára, akárhova, mert eddig is meg lehetett venni, csak a Disney kérte elérte a pénzt, vagy így stikába csinálta, aki csinálta, de most már azt mondod, hogy hát az enyém is, Mickey Eger, most az enyém is. Hogy vajon felértékelődik ettől Mickey Eger, vagy pont, hogy elveszíti az értékét, vagy csak egy másik dimenzióba került?
Szerintem másik dimenzióba került, tehát, hogy a Mickey Egernek az értéke, az, ha Mickey Eger értékről beszéltük, akkor az a közvetítői érték. Tehát, hogy az, hogy olyan, képzik el, hogy ugye Maurice Zsigmond típusú csávó Mickey Egerről írna egy novellát, hogy a kisgyerek nézi, és akkor a kisgyerek az sír, vagy nevet, vagy nem tudom, hogy micsoda, és mondjuk ez egy ilyen realista prózába hogyan integrálódna bele mondjuk Mickey Eger, mint egy ilyen lelkesítő tényező, mert ugye tudod, a Walt Disney egyébként egy ilyen eléggé nyomorult, és nagyon szegény valaki volt. Például nem volt cipőre pénze, nem tudom, igen, hogy ezt tudod-e, és nem tudod elmenni, igen, a megbeszélésre, és akkor valahogy így nagy nehezen tudod cipőt kölcsönkérni, aztán utána, amikor gazdag lett, akkor eléggé genyó emberré vált, de...
Ő az a típus volt, aki leverte másokon, amit ő
igen.
kapott.
Tehát, hogy a Mickey Eger az ő eredeti olvasatában ennek a véres saras realizmusnak volt az ellen happy figurája. Tehát, hogy habár minden nagyon rossz, és tüdőbetegek is vagyunk, de legalább itt van az a Mickey Eger, és ez kacag, és ez milyen jó.
A korszak meghatározhatja a szándékot, mert mondjuk, ha jó, nem Van Goghból kiindulva, de volt egy pár éhező művészünk mondjuk a 18-19. Század fordulóján, és jellemzően azért az ő műveik eléggé, hát sok esetben inkább azt a fajta reális környezetet festették le, és inkább voltak nyomasztóak, mint sem, hogy egyébként akkor pont az ellenkezőjét adnák át.
Hát igen, de ez, hogy valaki sokat éhezett, fázott, és nem tudom, minden rossz volt, tehát ez egy toposz, tehát hogy van például az az ember, aki a fajokat elkezdte rendszerezni, a Carolus Linné a 18. század közepén, hát őnek is az volt, hogy nem volt pénze semmire, tehát hogy volt egy pár cipője vagy szava, ami nagyon-nagyon szegény volt, és akkor ott úgy tanítgatott gyerekeket, csak az végén már mindenki azt vett észre, hogy 70 gyerek veszi körül. És akkor valaki adott neki pénzt, hogy na jó, de eléggé bélán nézel ki, akkor legalább öltöz föl rendesen. De tehát, hogy aki annyira furcsa, hogy még felöltözni se tud normálisan, de nem azért feltétlenül, mert hogy nyomorult, hanem hogy annyira foglalkoztatja az a dolog, rá van kattanva művészetre vagy valamire, és akkor hát, hogy vannak azok, akik meg racionálisan élnek, meg nem tudom, rendszeresen használnak szappant, vagy... És akkor azok így segítik esetleg ezeket, mert hogy látják, hogy hát ez még azért éljen egy kicsit, mert jó az, amit csinál, érdekes.
Igen, de ennek utána megint van egy kifordított változata, hogy ezek a racionálisan gondolkozó, mondjuk ezeken belül a művészek, akik egyébként tehetségesek lennének, csak mondjuk nem lennének kiemelkedőek, elkezdenek úgy öltözni, mint a furcsa ember. És bocsánat, hogy ezt mondom, ez ilyen szempontból egy művészetként nem értékelhető reprodukció, de azért, mert ő szándékkal kezd el hobó kabátot hordani, meg nem tudom, meg kicsit lukas cipőt, mert hogy tudja, hogy ha most ő így néz ki, akkor ő mindenkiben az éhező művész érzetét kell. Ti most egy nagyon-nagyon leegyszerűsített és sematikus példát mondok.
Igen, igen.
Tehát az a lényeg, hogy ő maga már képviseli azt, amit át akar adni.
Igen, igen, akár még a járásával, meg mindenével. Igen. Tehát úgy érzi, hogy én most ezt megcsinálom, és akkor és ilyen zenéket is hallgatok, és akkor a végén már teljesen, tehát hogy ő magam színésze leszek, aztán egyszer csak átfordulok valódiba, hogy már nem is tudok visszajönni onnan.
Igen, de hogy ez befolyásolja a művészetét. Tehát, hogy mondjuk csinál valamit, de mondjuk amit előtte csinált, az is tök jó volt, csak hogy ő maga nem volt érdekes figura, mert hogy majd olyan korban élünk, pont erről beszéltünk, hogy jelen vagy jelen, és azt is millió helyen teheted meg, és az influencer, hogyha influencerként alkot valamit, ami esetleg szép, már azért nem hisszük el neki, hogy érték, mert ő egy influencer. De hogyha azt a régi vágású művészeti sztereotípiát képviseli már a megjelenésében is, akkor nagyobb eséllyel fogjuk neki elhinni, hogy amit csinált, az tuti, hogy frankó.
Hát igen, de mondjuk ennek például az ellentét a Jeff Koons, aki meg egy ilyen nagyon híres kortárs művészeti múzeumnak volt a portása sokáig, és mindenkivel találkozott, aki számít, tehát hogy oda jöttek a híres művészek, és akkor nagyjából ezt úgy felmérte, hogy ezt hogy is kell csinálni, tehát hogy mindig van, amit a gomblukába tűzött, ami ilyen idiótán nézett ki, és akkor mindenki tett el egy megjegyzést, és elkezdett tőzsdézni, és aztán eljött arra, hogy a művészettel is ilyen tőzsdézési alapon lehet bánni, és tulajdonképpen kb. Úgy, mint, és akkor most nyilván nem mondok híres márkát, hogy vannak olyan márkák, ruhamárkák is, vagy ilyen divatmárkák, ahol nem lehet tudni, hogy ezek egyébként mit gyártanak, mert hogy ők valakivel végeztetik el azt a gyártást. Valahol gyártanak egy pulóvert, egy szemüveget, egy nadrágot. És mindenki nagyon szereti ezeket a márkákat, és mindenki nagyon szereti Jeff Koons, de ugyanazon az elven működik a Jeff Koons, mint művész, aki 70 embert foglalkoztat, szakmunkásokat, akik élik az ő életét. Tehát, hogy ő egy 70-szeres életet él. És ő például így viselkedik. Tehát néha vannak ezek a kalandjai, vagy hát volt, már most ő is szerintem 70 fölött lehet, a Csicsolinával, most tényleg nem akarok annyira ezt a témát behozni, de hogy ő ezt a hírességet választotta, tehát hogy ő pont egy ilyen ellen, nem tudom mi, példaként kezdett el működni. Elegáns volt, mosolygós, egy ilyen snájdik fiatal ember, aki szereti önmagát és Csicsolinát ilyen porcelán nipként ábrázolni.
Tehát nem kell feltétlenül Andy Warholnak kinézned ahhoz, hogy
igen, igen. Vagy második világháború előtt volt mondjuk Caim Soutain, egy Párizs külvárosában élő, tényleg nyomorult körülmények között tengődő bohém művész, és most meg ugye, tehát hogy ez az, amiről mindenki szeret beszélni, hogy nehéz volt neki, nem tudom micsoda, és aztán mégis fennmaradt, és mennyire hiteles, és stb. Stb. És ezt most itt egy csomó mostani művész az azért így hát felrúgja ezt a toposzt.
Ez a fajta mondjuk akár utánzás vagy reprodukció, amit ugye például sose tartunk művészetnek, ha valaki ugyanúgy lefesti a Van Goghnak a margarétáit, miközben ugyanaz szépen festi le, de kit érdekel, már megcsinálta a Van Gogh. És én az interjú előtt még meséltem neked, hogy nagy bajban vagyok, hogy megvegyek-e egy rendelős oldalról, amit egyébként is ugye sokan elítélnek a fenntarthatóság miatt, meg minden, de ott van egy Banksy szobornak a Hát végül is a koppintása egy pontig. Ez az a kis mini szobor, ahol egy kisgyerek áll, a fején búvár sisakkal, de ezzel a régi...
Ez a mély búvár ruha.
A mély búvár, igen. Aki tulajdonképpen egy kapucnis kabátban és rövid nadrágban és zokniban, cipőben van, csak a fején van ez a klasszikus régi ilyen Némó kapitányos búvár sisak, és a kezében Banksy eredeti művében egy madarat tart. A kínai változatban ugyanez az adott színekben megkapható úgy, hogy a kezében egy polipot tart. És egyszerűen annyira, nyilván innentől kezdve, mert hogy a Banksynek célja volt azzal, hogy galamb legyen a kezébe annak, akinek ilyen búvár sisak van a fején, és ebben a feldolgozásban idézőjelben pedig a búvársisakhoz nyilván a polip sokkal jobban illik, de nekem annyira kompakt volt, annyira rendben volt, hogy még mindig vacilálok. Légy szíves, győzd meg, hogy rendeljen meg!
Szükség esetén, hogyha nem lehet máshonnan megrendelni, akkor nyugodtan rendelj meg onnan, ahonnan meg tudod rendelni. Tehát, hogy ez az én, nem tudom én, belső véleményem. Egyébként most így, technikailag azért, hogyha ha lehet ilyeneken itt mélázni, hogy tehát, hogyha van egy mély búvár sisakos kisfiúnak mondjuk a szobra, akkor abba egy tömzsi polipot, mondjuk, hogy ez egy ilyen fém szobor, tehát egy öntvény. Egy tömzsi polipot könnyebb azért oda tenni, mint egy lufit, aminek egy ilyen vékony pálcikája van. Tehát, hogy azért a szállítás során is a polippal így könnyebb.
Madár van a kezében, az eredetiben.
Nyilván, tehát, hogy vagy én nem vagyok a helyemben, vagy a madár nincs a helyén, vagy ez egy rossz szobor, aha, miközben ez egy jó szobor, pont emiatt. Most ezt hívom én eltérítettségnek. Tehát nekem ez az eltérítés, ez a nem tudom, mint veszőparipám, tehát ezzel foglalkoztam most egy pár évet, tehát amikor az ember szabad idejében, tehát a villamoson gondolkodva töpreng furcsa jelenségeken, akkor én nekem mindig ez volt, ami akkora mennyiségben jött elő, hogy erről kellett, hogy írjak egy könyvet, és ennek a könyvnek a címe az lett, hogy a művészet eltérítése, ami design teória. Állandóan arról akarok beszélni, hogy valami hogyan lép ki a saját műfajából, és hogy amibe belelép, az is egy műfaj, és lehet, hogy az az igazi, és eddig volt rossz műfaj. Kicsit ez olyan, mint az, hogy te biztos nagyon sok jó zenét ismersz, és akkor, na de melyik az eredeti? És akkor van olyan zene, aminek nem tudom, van 5 feldolgozása, és mindegyik marha jó. És ez az énekes is jól énekli. Izgalmas szórakozás az, amikor tehát ismerek egy valamilyen zenét, és először az átdolgozást mutatom meg neked, azt mondod, hogy hú, de jó, és aztán megmutatom az eredetet, és akkor megdöbbensz, hogy hú, de hát ez meg valahogy úgy gyanús, hogy ez az igazi. Tehát, hogy ez egy, és ilyesmi van a művészettel is, például a Bartók Béla úton van egy furcsa ember, aki minden hirdető oszlopra ráírogat dolgokat hosszan. Nagyon-nagyon hosszan, egy ilyen mániás. És nagyon érdekes az, amikor mondjuk van egy plakát, egy koncertplakát, és annak ott vannak alul a szponzorlogók, és köré van írogatva. És akkor ugye érezni azt, hogy ezek szponzorlogók, ezek logók. Nem, ez egy plakát. Nem, mert jött a bácsi, és körbeírogatta, ez most már egy műalkotás. Ilyen még egy nincsen. Ez egy ilyen különleges, pszichedelikus, nem tudom milyen mű lett, vagy nem tudom megmondani, hogy mi. Tehát, hogy a művészet itt van a lábunk előtt, vagy itt hever előttünk, és mi csak fel kell, hogy ismerjük. Tehát, hogy ezt a kincset, ezt így meg kell, hogy lássuk. Mert most éppen ez van, aztán utána máskor más lesz. De most, tehát, hogy nagyon sok ilyen köztes szituáció van. Ezeket érdemes nézegetni, szerintem.
Itt azért felmerül a kérdés, hogy például a művészet, vagy az alkotás, az gyakran válik el az alkotójától, de itt például az alkotó lehet, hogy nem is tud róla, és ilyenkor a művészet tulajdonosa az lesz, aki ebben felismeri a művészetet.
Hát igen, most akkor én Szalai Miklós készítek egy képet, ahol ez az ember telefirkált egy plakátot, és én csak azt akartam, hogy mások ezt megtudják. Tehát én nem vállalom, hogy én vagyok az alkotó. Van az a grafikus, aki egy kreatív ügynökségen megcsinálta azt a plakátot, és van az a valaki, aki meg jött és összefirkálta. És akkor az egyik ugye az törvényesen cselekedett, a másik törvényen kívül, a harmadik meg egy voyeur volt, és röhög a markába, hogy ő a kép tulajdonosa.
A te elméleted szerint egyébként, mert tényleg izgat engem ez a kis szoborka, hogy valójában a kínai művész, mert ebben az esetben ugye egy olyan emberről van szó, aki megcsinálta a negatívját, hogy ki tudja önteni, mert kicsit más is lett a formája, ő visszatérítette a helyére, és ezáltal már ugye az nyilván mást képvisel, csak hogy jobbat vagy rosszabbat, de azt nem tudom, de hogy ez történt, hogy a Banksy volt az, aki tudatosan eltérítette, amit te ugye eltérítésnek nevezel, és ő pedig visszatérítette, és ezzel egyszerűsítette?
Hát valaki ilyen nagyon egyszerű szavak, amiken így lehet gondolkozni. Variáció, sorozat, ellentét, eltérítés, és mindegyikkel el lehet szórakozni. Tehát, hogy ennek az eredeti témának az online rendelhető változat szobrocskája, az egy variációja, egy olyan valaminek, amiből még lehetne még 13 féle, egy másik online izén, meg a nem tudom ki is megrajzolja, stb. Tehát, hogy minden variáció, és az idea az az eredeti. És tulajdonképpen lehet, hogy a Banksy is annak az ideának egy variációja. Vagy pedig azt mondjuk, megint ez is lehet, hogy megveszel háromféle ilyen bigyót, meg még egy, nem tudom mire is rá van ez téve, egy szatyor, textil szatyorra, és ezek alkotnak egy sorozatot, és te birtoklod ezt a sorozatot, és ez picit több, mint hogyha, nem tudom én, egyenként néznéd meg a dolgokat. Vagy mondjuk mindig csak az érdekel téged, hogy valami eltérül. Tehát, hogy úgymond kicsesznek a jelentésével egy dolognak. Direkt mondom ezt így álkáromkodva. Tehát, hogy rosszul esik annak a dolognak, hogy neki volt egy jelentése, és kicsesztek vele. Tehát nem, ő nem akarta. Tehát, hogy a Mona Lisa nem akarja, hogy bajuszt rajzoljanak neki. Viszont annyiféle bajszos Mona Lisa van már,
abból,
mindenféle, igen, tehát hogy Mona Lisa, tehát a keresőbe beírodott Mona Lisa és egy bármilyen random tárgyat, és biztos, hogy van olyan Mona Lisa. És innentől kezdve egy ilyen óriási Mona Lisa sorozat univerzum, nem tudom, mink van, amivel valakinek azért foglalkozni a kébe. És én csak az elméleti háttérrel akarnék foglalkozni, de szerintem egy életet rá lehet szállni a nem tudom, bajszos Mona Lisák és a többiekre.
Viszont, ha elég nagy a bajsza, eltakarja a mosolyát, és akkor egy problémát megoldottunk.
Igen, a bajsz alatt mosolyog.
Bocsánat, csak ugye eleve ez a Mona Lisa mosolyának a vizsgálata is már több évszázadot felemésztett az emberiség történetéből, hogy egyet kipipálhatnánk.
Igen.
Én értem, vagy érteni vélem, és én most felhatalmazza érzem magamat, hogy rendeljek.
Csak ezt nyugodtan, szerintem igen. Én megengedem.
Ja, köszönöm szépen, én nekem a te szavad elég. Szalai Miklóssal beszélgettem, grafikus, egyetemi docens, a Pécsi Egyetem intermédia szakának oktatója volt itt velem. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Tehát remek dolog, ha utat engedünk a gondolatainknak, amelyek párhuzamosan jelentkezhetnek be valamilyen külső hatásra. Az alkotónak választania kell, ösztönből teszi, és ugyanígy jár el a befogadó is. Azonban a világban egyre bővülő információbázis nem csupán lehetőséget nyújt, hanem nehezíti is a megértéshez való eljutást. Lassan mindent tudnunk kell, hogy bármilyen új tartalmat felfogjunk teljes egészében. Választhatnánk egy egyszerűbb utat, olyan alkotásokat, amennyiben művészetről van szó, amelyek nem várják el tőlünk azt a képességet, hogy bármilyen már meglévő tudásunkkal összekapcsoljuk az épp tapasztalt benyomásokat. Valami furcsa okból mégsem ezt választjuk.
Második megálló.
Itt van velem Keller Wessel Klaus, szociálpszichológus, mesterséges intelligencia mérnök, író, költő, és még van néhány olyan titulusa, amit most a témánk szempontjából nem olyan fontos, hogy elmondjunk, de egyébként fontos. Úgyhogy szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Sziasztok, köszönöm, hogy újra itt lehetek.
Mennyire van jelen az a képesség és elvárás a művész és a befogadó részéről, hogy ma már mindennek több rétegűnek kell lennie. De nem is köti le egy percesre az ember figyelmét, az, ami csak az, ami. Ez olyan, mintha megnézzünk egy csetlőbotló Stanispan filmet, hogy nagyjából ugye el tudjuk hinni, hogy ezen akkor tényleg gurultak az emberek, és ma megnézed, hát de persze, mert már sokkal több inger ért, már sokkal több mindent látott még a 10 éves gyerek is, hogy nem lesz vicces. De hát ez akkor az élet minden területére igaz kell, hogy legyen, vagy ezt vélelmezem. Neked van-e ilyen meglátásod, akár az oktatói, akár a tanulói, akár az alkotói szempont, vagy mondjuk nézőpontból, hogy az, ami direkt bejön, főleg a művészetben, az nem ér célt.
Ez nagyon érdekes, mert hogy szerintem ezek az ilyen egymásra utalások a műalkotások között, ez a amit intertextualitásnak szoktak fenszízve hívni az emberek, ez szerintem már nagyon régóta jelen van. Tehát, hogy például a mitológiai jeleneteknek a feldolgozása is valahogy egy ilyen behozása volt a közös műveltségi alapnak így a befogadás folyamatába, és hogy az igaz, hogy ez a modern korban egyre tudatosabban volt felhasználva, és hogy jöttek az olyan például festmények, mint a Malevichtől a fekete négyzet, ami egy fekete négyzet volt, és hogy pont azért volt annyira nagyon drámai a hatása, mert hogy ebben a nagy művészet befogadás és gyártási rendszerben az kiugró volt, és hogy így nem önmagában volt a hatása, hanem a kontextusában. De hogy szerintem ez annyiból természetes lehet, hogy minden közösség az igyekszik valahogyan, hát a művészeten keresztül, a saját utalásrendszerén keresztül is összekovácsolni saját magát. Tehát, hogy az, hogy van például a új hullámos kortárs magyar rap szövegekben csomó keresztutalás az egyik alkotótól a másik alkotóig, az csak így segít egyrészt a befogadónak is egy ilyen jutalmazó élményben részesülni, hogy aha, ezt az utalást értem, aha. Másrészt meg elválasztja egymástól azokat, akik ténylegesen rajongók, azokat, akik most ezen dolgoznak, hogy beépüljenek ebbe a közösségbe és a részévé váljanak, meg azokat, akik nem tudják ezt felfogni, és egy ilyen idegen kód, hieroglifa lesz ez a számukra. Ami nagyon érdekes, hogy van egy olyan elmélet, ami szerint a nyelveknek a fejlődései és változásai és hasonló ilyen közösségképző erőt jelentenek. Tehát, hogyha egy közösséget elzárunk, és beszélnek bizonyos nyelven, akkor ez folyamatosan a belső utalásokkal, a közös tapasztalatokkal változni, fejlődni fog, és el fog válni az eredeti nyelvtől. Tehát, hogyha jön valaki a külcsoportból, akkor pusztán a nyelvhasználat alapján meg lehet állapítani róla, hogy ő nem közénk tartozik, vele jobban kell ügyelni, ő nem része ennek a nagy reciprót, szívességeken alapuló rendszernek, amit mi itt képítettünk, szóval, hogy vele jobb lesz vigyázni, és hogy előbb-utóbb, hogyha elég ideig megy ez az ilyen nyelvfejlesztő folyamat, akkor el fognak válni egymástól a nyelvek, és hogy a közös gyökerből teljesen új és szeparált nyelvek születnek, és hogy ez tök érdekes.
Te inkább ezt a forgatókönyvet látod valószínűbbnek, mert korábban nyelvészekkel beszélgettem, és ott aha, szóba került az a fajta ilyen diverzitás, hogy nyilván most, ha csak egy országon belül, tehát egy konkrét magyar nyelvet nézzük, hogy persze, hogy eltérő, nem csak a tájnyelv esetében, de hát különböző régiók, tanultság, csomó minden, ahogy szocializálódunk, és valóban, hogyha mondjuk ilyen szubkulturális szinten nézzük, akkor lehet, hogyha mondjuk bekerülök egy, nem tudom, ilyen automotorsport találkozóra, akkor egyszer csak elkezdenek olyan szavakat használni, és tökre magyarul beszélnek, hogy egy szót nem értek. És nyilván fordítva is ez működik. És ezeket nem akarom rangsorolni, hogy melyik értékesebb, és melyik nem, de hogy közben meg ez a fajta ilyen hát ilyen globális falu, és hogy mindenki mindent elír, megnéz, ez valahol, és tényleg azért, mert hogy itt a szó használatról van szó, és nem arról, hogy hogyan ejti ki, ez közben mégis csak generálhat valami közösségen túli közösséget, és ezáltal nem biztos, hogy az idegen, aki megérkezik, az annyira máshogy fog beszélni, hogy bármennyire is az észrevehető legyen. Mindennyien ugyanazt az internetnyelvet beszéljük.
Ez lehetett az egyik ilyen mögöttes folyamat, ami kitermelte azt, hogy a kulturális termékeink azok folyamatosan egymásra épülő utalásokat használjanak, és hogy folyamatos változásban legyenek, folyamatosan hát egyre bonyolultabbá, egyre kuszábbá váljanak annak számára, aki nem a közösségen belülről jött. Persze attól még lehet egyrészt mindenki egy nagy globális világfalu kultúrájának is a részese, másrészt meg az, hogy ezek a közösségek most tényleg nemzeteken átívelően zajlanak meg, hogy egy ember most már nem csak a maga falujának a tagja, hanem rengeteg párhuzamos közösségi életet is élhet, rengeteg kultúrába érezheti magát beágyazottnak. Szerintem ez csak tovább bonyolítja ezeket az alapfolyamatokat. Az, hogy mennyiféle művészeti alkotáshoz meg kulturális termékhez van hozzáférésünk, az egyrészt azzal is jár, hogy hát nagyon színes identitásokat kell képítenünk magunknak, vagy pedig tudatosan le kell gátolnunk ilyen bemeneti csatornákat.
Abból, amit most elmondtál, ezek szerint inkább arról van szó, hogy az egyes szubkultúrák fognak kibővülni, tehát valójában mondjuk, hogyha valamire utalás ugye meghatározza azt, hogy ki az, akihez szól, aki tudja, hogy mire utal az a valami, és akkor az már egy kör, de azáltal, hogy az ezzel kapcsolatos információkat nagyobb eséllyel tudja összeszedni az is, aki nem feltétlenül emiatt ment föl a világhálóra, és mondjuk az érdeklődése megjelenik, hát így gondolom, hogy akkor az a kör nőni fog. De ez nem feltétlenül fogja összekapcsolni ezt a kört a korábban említett mondjuk automotorsporttal.
Amúgy az is érdekes, hogy nagyon sok ilyen bevezető videó található csomó ilyen kulturális közösségnek a nyelvébe. Tehát, hogyha valaki nézte most az NFL döntőnek a félidős showját Kendrick Lamartól.
Bocs, lemaradtam. Bocsánat.
Nem baj, mert visszanézhető a YouTube-on, de hogy rengeteg olyan kulturális utalás volt benne, hát amit így kívülállóként nem értenénk, viszont a YouTube tele van elemzésekkel, ahol hát visszavezetik a történetét ezeknek a jeleknek, és így hozzáférhetővé teszik. Szóval, hogy igazad van, hogy ez az exkluzív szerepe ennek az ilyen kulturális rétegzésnek és egymásra építkezésnek az már más, hogy lehet jelen, és nem tudom, hogy tényleg ettől befogadóbbak lennének az automotor sportosok, hogy három YouTube videót megnézve már el tudjuk mondani, hogy működik a kipufogó.
Azt gondolom, hogy amiről ugye te beszélsz, illetve beszélünk, az egy óriási tudatosságot és szándékot igényel a befogadó részéről. És ez régen is ugye így volt, és aki elég tudatos volt, akkor az valamilyen módon megszerezte ezt az információt. De valójában, hogyha véletlenül felfedezi magában azt, hogy úristen, hát nekem ez marhára tetszik, akkor biztos, hogy beleássa magát. De ha csak olyan azt mondja, hogy hát nem is gondoltam, hogy ez nem ilyen rossz, és akkor nézi, akkor nyilván ez nincsen meg. Az a ebből következő kérdés, hogy mondjam, ránk rakad-e, mint a kosz ez a tudás. Tehát, hogyha nincsen bennünk ez a tudatosság, pontosan azáltal, hogy a felcsipegetünk, és nyilvánvalóan csak azok az egy-egy momentumok maradnak meg, amelyek valamiért érdekesnek tűntek a számunkra, és aztán az bevillan esetleg egy nem ehhez kapcsolódó beszélgetés folyamán. Tehát, hogy akaratunk ellenére is tud-e bővülni a tudásunk, ami annyiból érdekes, hogy ez a több rétegűség, ez az asszociációs képességgel van kapcsolatban. Tehát nekem muszáj tudnom befogadóként behívni bizonyos tényeket, képeket. Tehát valójában kell, hogy legyen egy alaptudás, de hogy vajon most könnyebb ezt nekünk megszerezni, mert észrevétlenül jutunk hozzá.
Szerintem nem feltétlenül tudatos ez a folyamat. Tehát, hogy amikor egy zalai faluban dúdolták a dalaikat a lakók, és egymás dalait gondolták tovább, és újabb-újabb strófákat költöttek a már meglevő dallamokra, vagy kicsit módosították azokat, akkor is ugyanúgy, hát egyrészt bővítették a saját közösségű kulturális kontextusának a megértését, meg dolgoztak rajta, és szerintem ez a maga természetességében, ez automatikusan történik, tehát, hogy amikor Budapesten közlekedünk, és három megállót megyünk az Asztóriától a Rákóczi térig, akkor is rengeteg olyan specifikusan budapesti inger ér minket, amiket, hogyha utána visszalátunk egy filmben mondjuk, akkor az teljesen másként hagy nekünk, mint hogyha valami távoli filmet látnánk. Például volt a Műanyag égbolt című animációs film, ami játszott azzal, hogy az ilyen klasszikus budapesti helyszíneket, a nyugati pályaudvar környékét, azt hiszem a Dunapartot is, ebben az ilyen posztapokaliptikus környezetben ábrázolta, és hogy szerintem ez senkinek nem volt ilyen tudatos folyamata, hogy én most jól megfigyelem a nyugati pályaudvart, hogy majd érteni tudjam, hogyha történik erre egy utalás valamilyen művészeti produktumban, mégis részét képezi ennek a folyamatnak. Szóval az biztos, hogy egy másik kultúrát megismerni, és hogy egy másik közösség nyelvébe, utalásrendszerébe beletanulni, az igényel tudatosságot, az igényli ezeket az ilyen gyors talpaló cikkek olvasgatását, a videók megnézését, de hogy szerintem a sajátunkba nem tudunk nem beletanulni, és pont ez a lényege.
Tehát, hogy valójában már eleve van egy idegen tudás, tehát mondjuk egy művészeti termékből szerzett tudást, legyen az mondjuk film, amelyen rendelkezem, és egy másik művészeti alkotás, amelyet befogadok, azt azért tudom ellátni plusz belül, plusz létegekkel, mert már egy másik művészeti alkotásnak a, nem tudom, az eredményeként a magamévá tehettem, mert egyébként mondjuk nem jártam az Egyesült Államokban, és nem láttam a Fehérházat. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy ilyen párhuzamos dolog, mert ugye, amit te mondtál, interdisziplináris műfajnak, vagy műfaj közöttiségnek, ott nem tudom, hogy a két vagy több művészet, hogyha nem ebben az esetben, akkor két művészeti ág valahogy összegabajodik, összefor, és te annak az eredményét látod. Nem a befogadás szintjén valósul meg ez a több rétegűség, hanem az alkotás szintjén. Ez a másik variáció, ez meg tulajdonképpen lehet, hogy akarata ellenére fog több réteget adni, tehát hogy egyre fontosabbá válik a befogadó készsége. A tudása, és az, hogy akarjon és tudjon egyik dologról a másikra asszociálni. Tehát hogy valójában lehet, hogy, és ilyen szempontból a szubjektív értékelés az nagyon differenciált lesz, viszont ha egy olyan esztéta mond róla véleményt, aki jó esetben tényleg a maximális tudással rendelkezik, az el fogja tudni mondani, hogy ez a leggeniálisabb tárlat volt a világon, és pedig igazából lehet, hogy három darab szög volt kitéve. De lehet, hogy egyre kevésbé lesz kibontható, hogy egyre inkább eltérőek lesznek a magyarázatok, mert túl sok felé lehet asszociálni.
Érdekes, hogy például ez a szöges kiállítás, hogy ilyen kortárs vizuális művészetekben már egyre inkább ott van ez az ilyen reflektáltságnak az elvárása, hogy az, hogy ha egyszerűen lefestünk egy tájat, amit szépnek tartottunk, az most már nem feltétlenül van ott, mint önérték, hanem tényleg bele kell vinni valami gondolatot, valami a filozófiát kell a dolgainkkal reprezentálnunk, és hogy ez tényleg ott van a irodalomban is, az ilyen eszéverseken, meg filozofikusabb hangvételű szövegeken belül, viszont hogyha például nagyon-nagyon elharapodnak azok a filmek, amik ezt az ilyen apokaliptikus hangulatot az Eiffel-torony, a Fehérháznak, a Big Bennek a leomlásával akarják illusztrálni, akkor az már olcsóvá válik, az már valami, amit le kell cserélnünk, valami, amit ki lehet gúnyolni, valami, amit lokalizálni lehet, például a leomló parlamenttel, hogyha magyar filmről van szó, de hogy ugyanez figyelhető meg szerintem akár az irodalomban, akár a vizuális művészetekben, hogy most már ez az ilyen túlzott reflektáltság, ez már sokaknak zavaró, meg sokan érezhetik azt, hogy nem tudják követni azt, amit lezajlik, az a szög nekem nem jelent semmit, és hogy így van egy ilyen visszatérés, például irodalomban ezt a posztmodern után következő metamodernek szokták hívni, hogy emberek elkezdenek őszintén írni így a saját életüknek így a problémáiról. Például most nagyon nagy divat volt az autofikció, amikor emberek megírták tényleg a saját életüket, és ebben már nincs az az ilyen 60-70 réteg reflektáltság, amit korábban elvártunk, hanem egy ilyen közvetlen, megható lélektől léleki kommunikáció képez meg, vagy ez akar lenni.
Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
A következő héten innen folytatjuk a beszélgetést Keller Wessel Klaus író, költővel, szociálpszichológussal, mesterséges intelligencia mérnökkel. Többek között azon tanakodunk majd, hogy vajon mára a művészet értelmezhetőségéhez elég-e a nagy és kiterjedt tudás. És ha így van, akkor vajon a mesterséges intelligencia fog a legjobban verset elemezni, vagy megérteni egy tárlat koncepcióját? Még az is lehet, hogy igen. Minden esetre a jövő héten ezt is kutatjuk. de szóba kerülnek a zavaró hanghatásra fülüket befogó vidrák is. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.